9 óra 25 perc, kedves hallgatóink, és a kedd az új hétfő színházba csalogatjuk önöket. Véres Ildikó és Rózsa László a vendégeink, a Tompa Miklós Társulat művészei. Jó reggelt, Isten hozott benneteket!
Jó reggelt, köszöntünk minden kedves hallgatót!
Azaz Pepe és Laura Hentesné, de mindjárt rátérünk az előadás részleteire. Előtte viszont hadd gratuláljunk Lacinak, mert hogy...
Nemrég díjat vehetett át, a Bioelkemény díjat. Gratulálunk, ugye?
Nagyon szépen köszönöm.
A napokban vehetted át ezt a díjat, és mit jelent tulajdonképpen ez? Meg tud erősíteni téged?
Jaj, hát hogy ne.
Bele a közepébe.
Nagyon, nagyon nagy megtiszteltetés, és köszönöm szépen innen is. Mert hát ez végül is egy művészeti tanács szavazza meg. Nagyon cseles, mert azt gondolna az ember, hogy ez a 24-25-ös évadra szól, tehát az idejére, de nem. Csak egy kicsit későn lett átadva, ez a tavalyi évad teljesítményének szól. És azért is köszönöm nagyon, mert abból a társulatból, ahonnan én jövök, ebből a 40 főből igazából tényleg mind a 40 megérdemelni. És biztos vagyok benne, hogy egyszer mindenki meg fogja kapni.
Ha sokáig élünk.
Nagyon, nagyon köszönöm, nagyon jól esik.
Gratulálunk még egyszer, és köszönöm. Hát igen, itt vannak az előadások, itt vannak a karakterek, itt vannak a szereplők, akiket mi is láthatunk, és valószínűleg, hogy van egyfajta rangsora a nézőknek is, ami az előadásokat, vagy akár az egyes szereplőket, helyzeteket illeti, de mi nagyon szerettük a tegnap esti Santa Lolitát, ugye nemrég került bemutatásra Kiriti Krisztián rendezésében ez az előadás, egy hihetetlen nagy őrület, aztán komolysággal fűszerezve, aztán megint egy őrület, aztán hihetetlen nagy mélység, tehát egy ilyen érzelmi hullámos útra tud felülni az ember, és közben hangokkal, fényekkel, helyzetekkel, szövegekkel, mindennel dúsítva. Ez a történet a Szent és a Kurva, ugye? Tulajdonképpen.
Gondolkodtam tegnap este, hogy ma ezt
hogy ezt ki lehet mondani, de hát így.
Én is így mondtam volna.
De hát így. Számotokra milyen ez a történet? Mit jelent ez az előadás?
Azt hiszem, ez az előadás nagyon sok problémát felvet. Mai napra mit jelent az, hogy jónak és rossznak lenni, vagy hogyan szocializálódtunk, milyen társadalmi problémáink vannak, hogyan viselkedjünk egy kapcsolatba. Bizonyos normákat követünk, de nagyon nehéz meghatározni azt, hogy mi az a normalitás, például egy kapcsolatban, mi az, amit az egyik fél az jónak, vagy működőképesnek lát, viszont a másik számára meg egyáltalán nem fontos.
Ti meg tudtátok válaszolni különben, hogy mi a jó és mi a rossz? Most túl vagyunk egy nagyon durva választási időszakon, és a tegnap, amikor néztem az előadást, akaratom ellenére is egy másik film is ment egy kicsit a fejembe, hogy nagyon két táborra oszlott az országunk, a jó és a rossz. De hogy ami az én szempontomból jó, az lehet a másiknak nem az, és fordítva, szóval nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti hogyan dolgoztatok ezzel a jó és a rossz kérdésével, amely nyilván végigmegy az egész előadás vonalán.
Nagyon nehéz ez a kérdés, és nagyon-nagyon könnyű rajta elcsúszni. Főleg, hogyha a politikáról van szó, és tulajdonképpen a mi előadásunkban is, például a Pepe részéről, akinek felajánlják, hogy akár mi lenne, hogyha polgármester lenne. Tehát például az én szempontomból is inkább kicsit politikai dolog ez. Nagyon nehéz én szerintem jó vezetőnek lenni. Nagyon sok kvalitása kell legyen az embernek ehhez, nagyon sokféle, hiszen végül is mégiscsak embereket kell irányítson, tehát nem csak magáért vállal felelősséget, hanem egy faluért, egy városért, egy országért. Ahogy te is mondtad, mindenkinek más a jó, de azért mégiscsak azt gondolom, hogy vannak egyetemes emberi tulajdonságok, dolgok, amikben mindannyian egyetértünk.
Igen, és azt jutott eszembe, hogy ki mondja ezt ki, mert ugye itt az előadásban a lelkész lenne az, aki nyilván elmondja, hogy ez a jó és ez a rossz, ami az értékrendszert illeti, hogy akkor mi fele haladunk. Ugye? De közben ez meg sokkal árnyaltabb, és én manapság is sokszor érzem azt, hogy mint hogyha kívülről várnánk ezt a fajta megerősítést, és más mondja el, hogy mi a jó, és engem megcsalnak. Az jó vagy rossz? Ti elkezdtek engem sajnálni, együtt éreztek velem, hogy azt mondjátok, hogy teljesen rendben van, mert egy ilyen világban élünk, mert ugye a megcsalás problémáját is feszegeti az előadás, hogy mi a legnagyobb bűn, amelyet egy férfi vele el lehet követni. Hát az, hogyha a felesége vagy az élettársa megcsalja.
Vagy kétszer csalja meg, ugye az még nagyobb.
Vagy többször csalja meg.
Mert hogy nyilván humorral is van fűszerezve ez az előadás, amely valóban ilyen kemény kérdéseket feszeget.
Hát egy az, hogy egy Isten háta mögötti faluban játszódik, ahol hát, hogy már Isten jelenléte egyáltalán nincs ott. Vajon a papnak a lelkében ott van-e még Isten? Vagy milyen töredékében?
Sőt, neki is egy tükör, ha úgy tetszik, Lolita, nem? Aki szentebb, mint ő, vagy jobb, mint ő. Bizonyos helyzeteket jobban megold, mint ő, és lehet, hogy más példa tud lenni a faluban, mint maga a lelkész, aki szinte megbicsapik ott közben.
Mert azt hiszem, hogy nem csak magára gondol Lolita. És amiről az előbb beszéltem egy kicsit hebegve-habogva, az tulajdonképpen ez a konklúziója, hogy túl kell látnunk egy kicsit magunkon. El kell fogadnunk, hogy vannak más perspektívák is a miénken kívül, és ezeket a sokféle perspektívákat kell valahogy összehangolni, hogy mindenkinek a gondolatai érvényesülhessenek valamilyeténképpen.
Megyünk az előadással, elkezdjük megérteni, hogy valóban lám a szexualitás tud ilyen felszabadító erejű lenni, hogy megjelennek a színek a faluban, ott a zene, szólnak a hangszerek, mindenki boldog, a házasságát meg tudja javítani, mondom idézőjelesen, és közben megérkezik a férj, akinek a felesége boldoggá tette az egész falut, és azt kérdezi, hogy itt mindenki hülye, nyilván nem így, de valahogy mégiscsak a valóság és a, nem tudom, a profán azért találkozik, és nagyon szépen szemben áll egymással ebben az előadásban, és ezt nagyon szépen meg tudtátok mutatni.
Köszönjük szépen, nem le a kalappal a rendező és az egész stáb előtt. Ők már így érkeztek tulajdonképpen, mi már ebbe érkeztünk bele.
Amellett, hogy van az előadásnak egy jó humora és egy élénksége, nem biztos, hogy ez egy annyira pozitív történet.
Igen, különben én sem éltem meg annyira pozitívan, és megmondom őszintén, hogy az a kérdés, hogy itt mindenki hülye, és hogy tényleg mi az, ami jó, és mi az, ami nem. Tehát engem folyamatosan ez az, ami így gondolkodtatott, hogy miközben a feleségek tudják, hogy a férjeik csalják őket, és hát nyilván ugye van az a jelenet, most nem akarunk túl sokat elmondani az előadásból, de egy hallgatóink is értsék, amikor meg ugye a férj lesz az, akire a feleségek úgymond ráhajtanak egy adott szituációban, és akkor a kérdés az, hogy mit tudunk megbocsátani, vagy mi az, ami rendben van. Tehát, hogy az rendben van, hogy tudjuk, hogy bennünket megcsalnak, és ez élteti a kapcsolatunkat, vagy ez tud egy mozgatórugó lenni abban, hogy hát lám közelebb hozott bennünket, nem eltávolított egy harmadik személy. Szóval nagyon érdekes, modern kori kérdéseket feszeget ez az előadás, úgy, hogy közben tényleg egy kicsit, ahogy te mondtad, így a világvége hangulaton van, ami a kisfalut idézi. Vagy a települést idézik.
Én a pszichológusok biztos, hogy hosszasan tudnák boncolni, de azt hiszem, hogy mi is tudunk tapasztalni hasonló helyzeteket, hogy hol van az a vonal, amit még meg tudsz bocsátani, és hogy nem tudsz megbocsátani. Vajon ki tud egy megcsalást megbocsátani? Vagy az a megcsalás lehet egy felébresztés, vagy egy eltávolodás?
Meg lehet bocsátani?
Szerintem ez egy elég komplex dolog, ez a megcsalósdi, én szerintem. A mi előadásunk persze sok komoly témát feszeget, de mégiscsak egy mese. Tehát valószínűleg az életben azért nem ennyire simán történnek a dolgok, mint ahogy a mi falucskánkban történik. Tehát itt azért mindenki megbocsát mindenkinek, és végül is happy end van, és gyermekek születnek, tehát pozitív a kicsengése. Nem biztos, hogy a valóságban ez ugyanígy történne, vagy legalábbis elég nehéz elképzelni.
És itt van egy másik valóság is, mondjuk el azt, hogy ugye ma este 7 órától látható még a Santa Lolita a nagy teremben, ugye Kiléti Krisztián rendezésében, de itt van az Anya is szerdán, 21-én látható Tágát Batalov rendezésében, amelyben az anyát Béres Ildikó alakítja, a fiút pedig Rózsa László. Egy másik történet, és azt hiszem más pszichológiai kérdéseket feszeget.
Anyu?
Kisfiam. Igen, átállunk szerdán az anyára, agyban.
Nehéz ez az átállás, még mielőtt belemennétek, hogy mondjuk egyik karaktert éppen leteszitek, és már ott van a másik?
Szerintem annyira nem.
Elég jól él már bennünk ez a történet. Abból a helyzetből, mondjuk a ma este 7 óra utáni helyzetből gondolva holnap estére nehéz. De amikor már elkezdődik a történet, vagy lepróbáljuk az előadást, akkor olyan mélyen el vannak ültetve bennünk ezek a karakterek, érzések, hogy azt hiszem, hogy nagyon könnyű átállni erre.
És aztán ott a csütörtök, amikor mindennek a súlyát érzitek. Egyik előadásnak, másik előadásnak, tehát hogy ilyenkor kell egyfajta felszusszanás, vagy nyilván, ha van rá idő, meg van rá tér, meg érzés, hogy az ember megélje. Vagy lehet, hogy csak mi nézők gondoljuk ezt túl, és nyilván nektek ez a szakmátok, másként vagytok benne ezekben a helyzetekben.
Hát igen, biztosan a gyakorlat is, de hát közben meg annyira nagyon szeretjük ezeket az anyagokat, olyan nagyon szeretünk együtt lenni, és hát ez valóban nem csak az előadásról, hanem egymásról is szól. Tehát nekem igazából inkább még több kellene belőle, mint kevesebb, ha már pont erről a két előadásról beszélünk.
De hogyha így mélyebben belemegyünk egy picit, akkor azért van egy bemutató után, van némi fáradtság, akár fizikailag, akár szellemileg, mert amellett, hogy egy nagyon jó érzés, mégis valahol azt érzed, hogy úgy egy picit úgy nem tudom, úgy kiszakítottak belőled, vagy elvettek, vagy valamit letettél.
Egy picit gyász munka is van utána tulajdonképpen. Annyit voltunk intenzíven együtt 2 hónapig, és utána nem bemenni a színházba reggel, otthon ülni egyedül, az olyan furcsa, hogy hirtelen nincs dolgod 2 hónap intenzív munka után.
Valami megszületett, és van egy hiányérzet, hogy hogyan tovább.
Olyan jó volt a csapattal lenni, olyan jó volt az anyaggal foglalkozni, és most valaki azt mondta, hogy ennek vége. Bemutattuk, letettük.
Letettétek, és aztán újra veszitek. Hát újra veszitek folyamatosan, és az az igazság, hogy nem vagyok elfogult, de nekem az egyik kedvenc előadásom az Anya, engem hihetetlenül megdolgozott, és olyan érdekes, hogy valahányszor az előadásról beszélgetek másokkal, mindenkit másképpen szólít meg, ami teljesen rendben van, de hogy azt akartam mondani, hogy nagyon függ, hogy milyen élethelyzetben talál. Mert szerintem teljesen másképpen szól mindazokhoz, akiknek mondjuk tinédzser gyermekeik vannak, és már kirepülőben, vagy éppen már ki is repültek, teljesen másképpen szól egy olyan anyához, akinek most van egy 3 éves kicsi gyermeke, egy olyanhoz, akinek válságban van a kapcsolata, és lehetne sorolni, mert rengeteg kérdést feszeget különben az előadás arról, hogy kik vagyunk mi, és hogy mi történik akkor, hogyha magunkra hagynak bennünket. Mert igen, az anya világába csöppenünk be végső soron.
Most pont te is nőket, anyákat és nagymamákat soroltál. Én azt tapasztalom az utóbbi időben, hogy a férfiakat hogyan érinti meg ez az előadás. Nagyon sok férfi megszólít ezzel a történettel apaként, hogy ő mit gondol erről az előadásról, és ő hogyan látja, és neki is gyermekei vannak.
Lehet, hogy az szokott lenni a példa, vagy minta, hogy nem nagyon beszélnek a férfiak az érzéseikről, vagy hogy ők miket élnek meg, vagy lehet, hogy fáj nekik valami, vagy egyáltalán, hogy nem érzik komfortosan magukat egy adott helyzetben, és itt van egy színházi előadás, ami apropója lehet a beszélgetéseknek, vagy annak, hogy elgondolkodjunk bizonyos témákon. És lám, itt vagyunk, tehát, hogyha nézőként bennünket megdolgoz, és napokig tudunk hordozni egy-egy történetet, hát ti, akik benne vagytok, hát hogy ne érintene meg, vagy nyilván ezeket a mondatokat értelmezni, hangsúlyozni, átengedni magatokon, hogy hitelesen vissza tudjátok adni, azért ez egy nagyon kemény munka tud lenni újra és újra. Megint csak visszatérünk a munkafolyamathoz, hogy közben pedig, Laci, azt tapasztalom az elmúlt előadásokban valahogy mindig te mondod ki a nagy igazságokat a színpadon, tehát a színpad sarkában leülve.
Nincs egyszerű dolga.
Az égre tekintve, tényleg.
Erre predesztinál az arcom. De lehet, nem tudom. Igen, van benne valami.
Valami jóság.
Én azt hiszem, hogy ez gördülékeny lehessen, és emészthető lehessen a számunkra is, a nézők számára is. Én mindig csak oda tudok vissza kanyarodni, hogy ehhez egy jó rendező kell, aki tudja, hogy miről akar beszélni, tudja, hogy mit akar megmutatni a színészek által. Hogyha ez megvan, akkor egy csomó köntörfalazás és vargabetű lenyesődik, és sokkal egyértelműbbek lesznek helyzetek. Nem megyünk el tévútra. Persze így is elmehetünk tévútra, nyilvánvalóan, hiszen emberek vagyunk, hát gondolkodunk, közösen gondolkodásról szól az egész színház. De azt hiszem, így könnyebb ilyen témákkal foglalkozni. És az is cél egy ideje, hogy úgy csináljunk nyomorúságos témákat, vagy úgy nyúljunk nyomorúságos témákhoz, hogy az ne legyen nyomorúságos végül is, ha ez így érthető, hiszen például az Anya is egy fekete komédia, ezen is nagyon sokat dolgoztunk, hogy lehet balanszírozni ezt a keserűséget, mégis valami humorral, hiszen a reménynek, valamiféle reménynek mindig ott kell legyen az előadásokban.
Milyen érdekes, amit mondasz, pont egy kollégám mondta, hogy annyi baj van a világban, hogy ő olyan típusú előadásokra ül be szívesen most már, ahol derülni tud, és felszabadultabb állni. És látod, én megfordítva vagyok, én meg azokra az előadásra szeretek beülni, amelyek kőkeményen megdolgoznak, és amelyek kicsit engem is otthagynak a színházba legalább 2-3 órára, és aztán, ha újra beszélünk róla, akkor eszembe jutnak a képkockák, úgymond előttem. Én nagyon szeretem ennek az előadásnak a minimalizmusát, azzal, amivel képileg dolgozik, tehát ezt a fajta bezártságot szerintem elképesztően jól hozza, ami az anya lelkében, illetve a ti karaktereitek által jön, és kíváncsi vagyok, hogy te azt a fiút hogyan élted meg, Laci, az anya tükrében. Ugye, ha a pszichológusokat említett Ildikó, szerintem ez egy nagyon jó pszichológiai téma is lenne, hogy mit jelent az elszakadás, a leválás, hogyan éli meg ezt a két szülő. Szóval azért mondtam, hogy ahány élethelyzet, annyiféleképpen hat az előadás.
Abból a szempontból volt különleges ez a próba folyamat, hogy az első olyan szerepe volt az életemnek, ahol igazából, tehát a véleményem a szereplőről és a szereplő véleménye igazából egyáltalán nem számít, mert úgyis mindent az anya szemszögéből látunk. Tehát az anya dönti el, hogy a fiú hogy van a saját párkapcsolatába, az anya dönti el, hogy a fia hogy van az apjával, az anya dönti el, hogy a fiú gyermek és a lánygyermek között milyen kapcsolat van. Tehát igazából én azt játszom, amit Ildikó látni akar. Nagyon nehéz volt ebbe így belebújni és elfogadni azt, hogy itt most minden egyes cselekedetem, mondatom az igazából Ildikótól függ, hogy ő mit játszik.
És neked ez milyen volt, Ildikó?
Milyen is?
Mert nyilván ezt az ember tudatosítja, tehát hogy látja ezeket a szituációkat.
Hát egy picit ijesztő volt az elején, hogy egy megbomlott elmét hogyan lehet hitelesen megmutatni. Mert amiről Laci beszél, az egy megbomlott elme, vagy igazából egy 24 óra története, amiben nem tudjuk az előadásban, hogy mi is a realitás, és mi a nem. És hát a visszajelzések alapján, a rendező irányítása által valahogyan sikerült ezt megoldani. Mert hogy láttunk, bár ez egy trilógia, a trilógiának egy harmadik része, és az első kettőből készült két film, és hasonló családtörténetekkel, Florian Zeller szereti ezt boncolgatni, és egy filmben sokkal könnyebb megmutatni a valóságot, vagy a nem valóságot. Itt nálunk talán a szereplőkön keresztül tudjuk ezt megmutatni. Mert hogy az én elmém diktál, de viszont a történet szempontjából meg nagyon fontos az, hogy a többiek mit játszanak.
Na, hát mindkét előadás nagyon jó, érdemes megtekinteni, azok, akik még nem váltottak jegyet, akkor gyorsan jegymester.ru és lehet kattintgatni.
Vagy nemzetiszínház.ru, tehát mondjuk még egyszer, ma este 7 órától Szent Elolita, majd holnap után este 7:30-tól az Anya című előadás látható. Béres Ildikó, Rózsa Laci, köszönjük, hogy itt voltatok, és hajrá, hát éljétek meg úgy, ahogyan kell a különböző karaktereket, és hát kicsit azért önmagatok is tudjatok maradni.
Köszönjük szépen. Én mindig megbizonyosodom róla, bocsánat, csak záró mondatként. Mind a két előadás igazából egy kicsit ezt boncolgatja, vagy erre jöttem rá én legalábbis, hogy csak a szeretet és az elfogadás számít.
És ez nem sziruposan, hanem úgy igazi.
Abszolút.
Legyen ez a zárszó, köszönjük, hogy velünk voltatok.
Köszönjük.
Köszönjük szépen.